Isten hozott mindenkit. Mai dátum. Mai témánk az az lesz, hogy kit látsz, meg mit látsz. Ez egy olyan téma, ami szerintem a hétköznapokban nagyon fontos, hogy kire nézünk, mire nézünk, mit látunk, ki mit lát, hogy lát, stb. Nagyon fontos a gyakorlat szempontjából, tehát hogyha ezt jól csinálnánk, akkor szerintem lenne egy sokkal könnyebb életünk, meg sokkal örök, békességesebb életünk. És szeretném azt előjáróban leszögezni, hogy én ebben még nem vagyok profi egyáltalán, viszont évek óta törekszem, és baromira igyekszem. Ez nekem egy nagyon komoly fókusz, amit hangsúlyosan szem előtt tartok, mint egy olyan dolog, amiben szeretnék fejlődni, és már tudok beszámolni olyanról, hogy hála Istennek van olyan, amikor megy. Tehát nem lehetetlen, ez bátorítás mindenképpen. Nem mindig sikerül. És éppen ezért, hogyha most így beszélni fogok róla, akkor így gondolhatjátok közben, így látva az én működésemet, hogy na, hát nem megy ez neki annyira. Tehát ilyenfajta hitentelenséget én abszolút így előre felvállalok. Tehát ez egy olyan dolog, amiben én is szeretnék fejlődni, de azt látom, hogy ez mindannyiunknak nagyon-nagyon jó lenne, hogyha meg lenne, és én azt gondolom, hogy ebben mindig tudunk előre menni. Hogyha valaki ebben már nagyon ügyes, akkor arra így nagyon büszke vagyok, és fejlődjön még tovább benne. Jó, ennyit előjáróban, hogy azt a részt bocsássátok meg nekem, Léci, amikor nem teljesen élem még, hiszem, hogy még, azt, amit most mondani fogok. Jó, tehát lehet ezt úgy is megfogalmazni, mint egy cél, ami felé érdemes törekedni, szerintem. Na most, a legelső dolog, amit meg fogunk nézni, hogy Isten milyennek teremtett minket. Mert hogy van az az ige, az Egy Mózesben, Teremtés könyvében, hogy akkor ezt mondta Isten. Oké, köszi. Akkor azt mondta Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette férfivá, és asszonyá teremtette őket. Na most ebből azt emelném ki, hogy Isten, amikor teremtett minket embereket, akkor olyanra teremtett minket, mint amilyen ő. Ezt én személyesen nem tudom, hogy ez miben nyilvánul meg, hogy vajon küllemünkben? Tehát például fizikailag, ugye ő szellem. Valószínűleg nincs teste, vagy ha van, akkor van egy romolhatatlan, amihez a miénk ugye így fizikailag nem is annyira hasonlít. De mondjuk küllemre hasonlítunk, hogy akkor így az alakunk olyan, vagy pedig, hogyha elképzelem az összes fajta embert itt a Földön, vannak mindenféle bőrszínű emberek, mindenféle hajszínű, hajszerkezetű, meg egészen gyönyörű, különleges fajta emberek vannak, és hogy mi úgy annyiban hasonlítunk egymásra, hogy kb. A testalkatunk így egy formát vesz fel, de azon belül is hatalmas eltérések vannak. Tehát, hogy például küllemre hasonlítunk Istenre, Isten valahogy így néz ki, vagy pedig csak a így szellemben, hogy ami belső szellemiségek minket meghatároznak, ideális esetben abban hasonlítunk rá, vagy vajon miben? Ez egyébként majd egyszer kíváncsian várom a gondolataitokat, hogy vajon miben nyilvánul meg az, hogy mi Isten képűek vagyunk. Ez egy nagyon érdekes dolog. Minden esetre akármit is jelentsen ez, Biblia ennél bővebben, én még nem láttam benne, hogy kifejtette volna, hogy miben hasonlítunk ő rá, nem? Tehát, hogy így nem részletezi ezt jobban. Vagy mondjad, hogyha van. Nincs. Én se találom. Tehát valamiben mindenképp hasonlítunk, mert ő azt mondta, és többször is emlegetik, később pedig visszahivatkozik rá, hogy Isten képűek vagyunk. Szóval valamiben mindenképpen hasonlítunk Istenre. Vagy különben, vagy belbecsben, vagy valamiben. Na most... Nem működik. Most, jó, igen. Tehát az van, hogy minek, van egy ilyen festmény, hogy egy ember, férfi ember belenéz a tükörbe, és ott Jézust látja. Tehát nekünk valahol a lényegünk, valahol egyébként olyan isteni ideális esetben, főleg, hogyha mondjuk vele élünk, meg ilyesmi, de egy csomószor, hogyha ha belenézünk a tükörbe, vagy nézzük magunkat, akkor nem feltétlenül ezt látjuk, vagy nem ez az első dolog, ami eszembe jut, amikor belenézek a tükörbe, hogy hát én pont olyan vagyok, mint Jézus. Mégis, valahol a lényünknek valamiféle lényege egészen valószínűleg hasonlít rá. Na most, az a kérdés, ugye mai nap azt fogjuk körbejárni, hogy kit nézel, kit látsz, mit nézel, mit látsz, kire nézel, ezeket a kérdéseket fogjuk körbejárni. Pontosan azért, mert egyáltalán nem mindegy, hogy kit nézel, meg az se, hogy mit látsz. Na, először nézzük meg azt, hogyha magadra nézel, akkor kit vagy mit látsz. Például, hogyha belenézünk egy tükörbe, reggel, mondjuk belenézünk egy tükörbe, és vannak emberek, akik belenéznek, van, akik meg nem. De mondjuk szerintem a legtöbb ember azért egyszer belenéz a tükörbe, és az a kérdés, hogy mit látok meg aznap. Erről van egy nagyon komoly saját élmény, vagy több komoly saját élményem. Például volt most nyáron egy nagyon durva seb a homlokomon, és több hétig meglehetős egészségügyi kihívást jelentette számomra, és aztán a sebészet segítettek végül, hogy ezt megoldódjon ez a dolog, de aktív gyulladásban volt hosszan. Vesztek én is elrontottam benne dolgokat, de ez most itt részletkérdés. Az a lényeg, hogy ez hála Istennek befort, begyógyult, viszont van egy kifejezett, kiterjedt sebhely a homlokomon. Na és amikor benézek a tükörbe, mi a legelső dolog, amit meglátok? Azt a sebhelyet. Hogy ott van egy ilyen relatív homogénebb terület, és akkor ott van benne egy karika, amiben látszódik, hogy ott volt egy seb. És oké, hogy nő vagyok, meg ilyesmi, de ezt rengeteg nő csinálja, és férfiak is csinálják, tudom. Amikor belenéznek tükörbe, meglátják azt az egy dolgot, ami az arcukon nem jó. Vagy meglátja azt, hogy mit lát a tükörben, és kiszúrja belőle azt az egy dolgot, ami nem jó. És azt nézi. Na, és ezt, hogyha tagadjátok, akkor is tudom, hogy így van. Mert egy csomó... Tessék? Hogyha... Mert láttam egy csomó embert működni úgy, hogy mondjuk elmegy valami ilyen tükrös felület előtt, belenéz, és látom az arcát. Látom az arcát, hogy elégedetlen. És közben pedig egy tök jó képű hapi, egy tök csinos nő, nagyon szép, meg nem belenéz, és így eltol, így elkesedik, meg eltozza az arca, hogy mit lát. Borzasztó. És így úgy oda vennék hozzá, és megmondanám neki, hogy figyelj, én láttam, hogy te látod magad a kirakatban most, és látom, hogy nem tetszik neked, és ez baromira nem jó. Mert egyébként gyönyörű vagy. És nem tudom, hogy tehát mi a bajod? Gyönyörű vagy, nézd már meg, hogy a többiek hogy néznek ki, te meg ahhoz képest, hogy nézel ki. És nem is azt, hogy most összehasonlítsa meg, ezt is csinálja. Mindegy. Most hosszabban nem fejtegetem, de az a kérdés, hogy a pattanást látod meg, vagy azt a gyönyörű tekintetet, ami onnan visszajön. És egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket nézzük. És nemrég voltam egy bibliaiskolai nyílt napon, és ott volt egy baromi komoly szembesítésem ezzel kapcsolatban. Egy bárki, aki érdekel, javaslom, érdemes megnézni, egy skót hapi beszélt, egyébként hasonló témáról, az a felvezetés inspirálta ezt a mai napot, hogy kit nézünk, mit látunk, ilyesmi, és ott nagyon komolyan felszólított bennünket arra, hogy amikor belenézünk a tükörbe, akkor ne azt lássuk, hogy mi a gond, mint ahogyan például a... Várjátok? Van egy puzzle, mindjárt mutatom, ez. Hogy van egy kirakó, és akkor ugye nem kell, hogy ilyen kis gagyi legyen, mint ez, lehet ilyen sok darabos kirakó is, de ismeritek azt a jelenséget, amikor így egy hiányzik belőle. És baromira bosszantó, például hol van az szekrény mögött? Hol van már? Nem igaz, hogy nem tudjuk. És mondjuk, hogyha nem a szélén van, hanem valami központi helyen, mi az első dolog, amit nézünk? Pont azt az egyet, ugye? ami hiányzik. És nem azt nézem, hogy ez egyébként 2000-es kirakó, ügyesen ki van rakva, az összes többi része megvan, hanem az az egy dolog, amit nézek, és egyedül csak azt nézem, ami nincs ott. És ez is akkor is úgy van, hogyha tagadjátok, mert tényleg így van, azt nézzük. És ez nem jó. Nem jó. Csabi nem azt nézi. Helyes. Szóval, visszatérve, az a kérdés, hogyha magadra nézel, akkor azt látod-e, hogy milyen hiányosságok vannak rajtad, vagy milyen hibák, vagy pedig azt nézed, hogy te Isten alkotása vagy, és valamiért szeretett volna engem ide, valamiért szeretett volna engem, ráadásul úgy, ahogyan vagyok, úgy szeretett volna engem. Az egy dolog, hogy én ezt elszúrom, meg csinálok egy csomó mindent az ellen, hogy én úgy legyek, ahogyan ő szeretne engem, hogy legyek, de valamiért ő engem ide szeretett volna. Aztán van egy másik matrica, nem tudom, hogy ki kapott ilyet már, egy átlátszó ilyen tükörmatrica, és az van ráírva, hogy nézd, kit szeret Jézus. Ugye az, aki ráragasztod a tükörre, és akkor azt mutatja, hogyha belenézel, na ez az, akit szeret Jézus. Azért raktuk ki a tükörre, hogy egy kicsit orientáljon ez a dolog, hogy akit belenézel a tükörbe, te vagy az, akit szeret Jézus. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nézd meg, ő az, akit szeret Jézus. Nagyon fontos. Aztán ugye az ember test, lélek, szellem. Testileg már beszéltünk róla, hogy a kinézetünk, különünk hogyan néz ki, meg mit veszünk észre magunkon. De hogyha lelkileg nézed magad, hogy például hogyan nézed magad, hogy te érzelmileg most vagy valamilyen kiegyensúlyozott, a kudarcaidat látod, vagy a törekvéseidet látod. Hogyha megnézed magad érzelmileg, hogy mennyire vagy például kiegyensúlyozott, akkor az kérdés, hogy arra nézel-e abban, aki te vagy, hogy milyen kudarcaid vannak, már megint elszúrtam, én mindig ezt csinálom, stb. Vagy pedig azt nézed, hogy törekszel, és mész előre, és fogsz fejlődni, mert akarsz fejlődni, és akarsz-e fejlődni egyébként. És értitek, ez megint olyan ez a félig üres pohár, vagy félig teli pohár, és ez nem a... Tehát ezt a világban is mondják, hogy pozitív életszemlélet, meg ilyesmi, de ez ennél sokkal több. Az a kérdés, hogy magaddal kapcsolatban is, hogyha nézed magad, akkor azt nézed-e, hogy mi az, amiben elbuktál, meg ami nem sikerült, meg már megint beszóltam, meg már megint elkeseredtem, meg ilyesmi, hogy ezeket nézed-e, vagy pedig azt, hogy törekszem, és igenis vannak olyan dolgok, amikben már jobb vagyok, mint pár évvel ezelőtt. Nagyon-nagyon fontos, hogy mire nézel. Aztán szellemileg is, ugye test, lélek, szellem. Szellem részbe tartozik a legmélyebb hit, meggyőződés, a szexuális identitásunk, stb. Tehát ezek az ilyen legmélyebb driverek, amik hajtanak. És ezzel kapcsolatban is, hogy a hitedre hogy nézel? Hogy egyébként a te hited az egy ilyen bukdácsoló, egyfolytában eleső, meg nem sikerül hit, vagy pedig egy olyan, ami egy győztes hit, csak még nem tanultam meg teljesen, még nem fedeztem fel teljesen, még nem bomlott ki az életemben teljesen, de egyébként ez egy győztes hit. Értitek, mit mondok, hogy hogyan nézel a szellemi dimenzióra magadban? Nagyon fontos. Aztán, következő kérdés, ugye eddig arról beszéltünk, hogyha mi nézzük magunkat, akkor mit látunk, meg hogy látjuk. Nézzük meg azt, hogyha Isten, ha ránk néz, akkor kit lát? Na most, van erről egy gyakorlat, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérni segítséget. Több szereplőt segítenétek, légy, kéne nekem ide egy ember, aki lenne az ember. Kéne egy másik ember, aki játssza Jézust. Ember, Jézus. Igen. Tehát te ki leszel? Isten? Tehát kell egy Isten, kell egy Jézus, meg egy ember. Három. Három. Ember. Jó. Még kellene egy. Jó. Oké. Azon, és kéne egy lepeltartó. Gyere, Kristóf, légy szíves. Akkor Flóra, gyere, szíves, tartsod a kárpitot. Na. Szóval, kik a különböző szereplők? És ő meg csak élvezi. Tök jó. Szóval, hogy ki csoda? Azt mondjátok már meg, légy szíves. Csabi az ember. Jó. Ki akar Isten lenni? Kolos lesz Isten. Jó, te leszel a kárpit tartó, jó? Légy szíves, a kárpiton, tehát ez a szentek szent emelt fel magasra, és ide a kettejük közé, ide állésbe, így van, és akkor így. Szuper, köszönöm. Így keresztbe, hogy elválasztja. Na, szóval, most azt nézzük, hogy meddig bírja Flóra. Szóval, nem azt nézzük. Sokáig fogja bírni egyébként, ha nagyon nem bírod, lejjebb esteted. Szóval, volt ugye a Szent Sátor, később pedig a Jeruzsálemi templom. Ott volt a Szentek Szentje, ott volt bent az Istennek a jelenléte, a Szentek Szentjén belül. A kárpit elválasztotta, a Szentek Szentjét, ahol az Istennek a jelenléte, ott a láda, meg minden benne, a manna, a vesző, a tisztancsolat, meg stb. Ott volt bent a kárpit, nagyon vastag, hatalmas, nehéz függöny, ami elválasztotta az Isten jelenlétét attól a résztől, ahol bemehetett az ember. A Szentek Szentjébe belőle évente egyszer mehetett be csak a főpap, és csak úgy, hogy a lábán volt a kötél, hogyha véletlenül belehalt volna az Isten jelenlétébe, az Istenre volt találkozásba, akkor kihúzzák, mert egyébként más nem mehetett be, csak a főpap, aki éppen meghalt. Tehát a kárpit volt az, ami elválasztotta az Isten jelenlétét az embertől. Na most, amikor Jézus meghalt, te leszel Jézus, ugye? Jó. Amikor Jézus meghalt, akkor volt egy nagy földrengés, ugye? És a kárpit a tetejétől az aljáig ketté hasadt, most azért ne tépjük el, mert hát még használom. Tehát ketté hasadt a tetejétől az aljáig, és Jézus azt írja az egyik páli levél, hogy a kárpit maga Jézusnak a teste. Tehát az, hogy ő ketté tört, és ketté hasadt, az ő teste, állj be kérlek ide közéjük, és fordulj meg, így, köszönöm szépen, így, ő a kárpit, most így ez így jó lesz, ketté hasadt, és köszönöm szépen a segítségedet, kérlek, ülj le. Tehát az a lényeg, hogy te itt kérlek fordulj ő felé, hogy te meg ő felé, Nici, kösz, te meg így erre, köszi. Szóval, az egészben az a lényeg, hogy Jézus bejött ide, és a bűn, ami elválaszt, azért fekete, mert a bűn az, ami elválasztotta Istentől az embert. Jézus fogta magát, kettéhasította ugye Isten a kárpitot, azzal, hogy Jézus meghalt, és az ő teste ketté tört, széttört, és beállt az ember és Isten közé, mint egy áthidaló, aki az összes bűnt magára vette, és ő bűné lett, ebbe bele is halt, és aztán feltámadt, és ezáltal kinyílt a kárpit, mint egy ajtó, így kinyílik, és szabad, egy kicsit álljál arra létése, így, szabad lett az út az embernek az Isten jelenlétébe. Tehát szabadon bejárhatok, licces, menj be oda, bemehetsz, és ott lehetsz, és örülhetsz az Isten jelenlétének, meg szerethetitek egymásra minden, és nincsen semmi elválasztás már, szabadon jöhetsz be, mehetsz ki, mert nincsen, így van, mehetsz be, jöhetsz ki bármikor, megközelítheted Istent, mehetsz hozzá, ő szeretettel, tehát karokkal fogad minden. Így van. Halleluja. Köszönjük szépen a demonstráció véget ért. Szóval, ez nagyon fontos, hogy amikor Isten, majd még kár, hogy leültetek, szóval, hogy amikor Isten ránéz az emberre, képzeljétek el, ugye itt voltak, most nem állítok vissza, amikor Isten ránéz az emberre, akkor egyrészt van, hogy a szabad utat látja, de hogy közben nem a fekete leplet látja a bűnt, ami elválaszt, nem azt látja, hogy nem jöhet hozzá csak ez, csak az, csak ekkor, csak akkor, csak a proféta, csak a főpap, csak meghatározott időben, stb., hanem amikor ránéz az emberre, akkor látja Jézust, aki elintézte ezt az egész kérdéskört, ugye magára vette a bűnöket, meghalt, feltámadt, és Jézuson keresztül látja azt az embert. Mert itt van az Isten, ott van az ember, és közéjük beállt Jézus. Értitek? Világos. Szóval, Isten, ha ránk néz, akkor emiatt Jézus látja. Világos? Nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha Isten rám néz, vagy rád néz, vagy rátok néz, akkor ő semmi más nem lát, csak a tökéletes Jézust, mert ő közénk beállt. Közvetítőnek is, kapunyitónak is, útnak is, mindennek beállt. Ugye ő az, aki összeköt. és az egész kérdéskört megoldotta. Tehát, hogyha Isten rád néz, akkor igazából teljesen mindegy, hogy te hogy vagy, méltó vagy, nem vagy méltó, hogy vagy ott, az Isten előtt, mert nem téged lát, hanem Jézust látja. Ez nagyon fontos. Mert ez azt jelenti, hogy akárhogy vagy, mehetsz Istenhez, és persze olyan szempontból ő látja, hogy te hogy vagy, hogy együtt érez veled, felemel, megvigasztal, pont azt adja, amire szükséged van, stb. Stb. Ilyen értelemben látja, hogy miben vagy, és nagyon szeret, és pont azt adja, amire szükséged van, stb. De ha azzal kapcsolatban néz rád, hogy na, akkor most nézzük meg, hogy hogy állunk, vagy nézzük meg, hogy akkor mi az ő teljesítménye, vagy ilyesmi. Ez már köztünk nem téma. Hanem bármiféle ilyen ítélet, vagy ilyen megítélés, vagy ilyesmi témakörben ő egyedül Jézust látja, aki közénk beállt, és megoldotta az egész kérdéskört. Ez azért is nagyon-nagyon fontos, mert amikor Isten rád néz, és ezt nagyon-nagyon szépen, komolyan kérem mindenkitől, hogy ezt térde. Igen, térden árva sírva, könyörögve kérlek mindenkit, hogy higgyétek azt el, hogyha Isten ránk néz, akkor ténylegesen Jézust látja. Azért felszabadító, mert ez azt jelenti, hogy innentől kezdve Isten rád néz, nem a hibáidat látja, nem a sebb helyedet látja, nem azt látja, hogy elbuktál, nem azt látja, hogy nem sikerült, nem azt látja, hogy már megint fetrengsz, nem azt látja, hogy eltávolodtál tőle, rád néz, és egyedül Jézust látja. Ez azt jelenti, hogy ebben mi kifejezetten felszabadulhatunk. Nem arra sarkal ez bennünket, hogy jó, akkor lehet már bármilyen bűnben élni. Isten ment. Nem kell, hogy a túl nagy kegyen felszabadítson bennünket akármilyen felelőtlen életre, vagy nem Isten szerint életre, vagy ó, mivel Isten úgyis Jézust látja, aki már intézett mindent, ezért akkor lophatok, csalhatok, üzérkedhetek, bármit, nem erről van szó, hanem pont, hogy a helyzet teljesen feltétel nélkül szeretetben én feloldozhatok, éppen ezért én hálában nem fogom csinálni azt, ami egyébként nem az Isten útja, mert annyira szeretem őt, hogy én ő vele, ő benne, és azokban a dolgokban szeretnék lenni, amiket ő mond, ami engem hív arra, hogy milyen életet éljek. Tehát nem kell, hogy ez a túl nagy kegyelem felelőtlenségre indítson bennünket, viszont az nagyon fontos, hogy az Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetét úgy érthetjük meg, hogy ténylegesen, ha rám néz, egy tökéletes megoldást lát, amit ráadásul ő intézett el. És ez azért nagyon szuper, mert ez megmutatkozik abban is, amikor földrengés volt, és a kártét ketté hasadt a tetejétől az aljáig. Ez nekem annyira tetszik, hogy ez a megoldás, ez fölülről jött. Ezt Isten intézte, ezt ő indította. Az égből jött a megoldás, ketté hasította a kárpitot, szabad az út, és mehetsz be az Istenhez. Nincs, ami elválaszt, a bűn már nem kérdés, és ezt hangozzon el, mert nagyon-nagyon fontos, a bűn már nem választ el, mert a bűnt elintézte Jézus. Egyedül az a kérdés, hogy hogyan viszonyunk ahhoz, hogy ez a miénk, vagy nem. Ha az enyém, bemegyek. Ha nem akarok bemenni, nem kell bemenni, csak akkor kimaradok. Érted? Ki az, aki ki akar maradni az élete legnagyobb megoldásában? Szóval, van pár igehely, ami alátámasztja ezt, hogy ha Isten ránk néz, akkor Jézus látja. A Kolossi 3:3-ban van, hogy mert meghaltatok, és a ti életetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Ez mennyire gyönyörű már? A ti életetek Krisztussal együtt, megnéztem az eredetit, és szó szerint ez van benne. Tök jó a fordítás. A ti életetek Krisztussal együtt, tehát én ott vagyok vele egybe, és el vagyok rejtve Krisztussal Istenben. Ez mekkora oltalom már? Mekkora védelem, hogy én Istenben el vagyok rejtve? Ott én biztos, hogy biztonságban vagyok. Éppen ezért nem kell félnem a jövőtől, akármi van. Akárhol, akármilyen háború van, akármilyen közel, és hogyha közel jönne még akkor is, én Istenben el vagyok rejtve. Biztos, hogy lesz valami megoldás. Biztos, hogy lesz valami olyan, amiben a védelmem és az oltalmam az megnyilvánul. Éppen ezért hogyha nem kell félnem, mennyivel egyszerűbb az élet, hogyha nem kell félnem. Isten egyszerűen vigyáz ránk, és ez annyi soron megnyilvánul. És hoztatok nekem erre példát, és ez akkor is igaz. Másik, Galata 2:20, Krisztus együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ebből azt emelném ki, hogy többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez azt jelenti, hogy én bennem, ott van Jézus. És amikor azt mondja Jézus, hogy álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek, szerintem ő ott is erre gondol, hogy az ördög, amikor én szembe megyek vele, vagy a gonosznak bármilyen ereje, hogyha én szembe megyek vele, akkor ugye az Jézustól kapott hatalommal és felhatalmazottsága, akkor ő elmegy, és nyilván nem égető Timitől, hanem a bennem rejlő isteni erőtől, ami azáltal van bennem, hogy, hogy ő adta az ő szent szemét, és itt él bennem Jézus. Azzal az erővel, ami feltámasztotta Lázárt Jézus, meg az összes többit a halálból, azzal a hatalommal, amit Jézus adott a tanítványainak, és nekünk is adott, amivel szembe mehetünk a gonosznak, és ettől fog elfutni. Ez olyan, mint amikor a mesében az óriási elefántnak a vállán ül egy kis egér, és akkor döngetnek az erdőben, és mindenki puccal, és akkor az egér olyan diadalítos, hát ez az, igen, és megyünk. És nyilván nem az egértől futottak el, hanem az elefánttól. Tehát nyilván nem én tőlem ment el a gonosz, hanem a bennem rejlő Szent Szellemnek az erejétől ilyet meg, és futott el. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha ezt tudjuk, és hogyha ezzel tisztában vagyunk, akkor nem hagyjuk azt, hogy a gonosz szétlopja az életünket, és széthazudja az életünket, hanem szemmegyünk vele, mert hogyha meg vagyok arról győződve, hogy ő el fog menni, amit Jézus mondott, az igaz, akkor ténylegesen neki megyek, és ő tényleg elmegy. Ez egy szellemi törvényszerűség. Kárpít bűn, Isten, ember és Jézus, ezt már megbeszéltük. Jó, hogyha nem élsz Istennel, akkor Isten, ha rád néz, akkor egy elveszett embert lát, akinek megoldás van szüksége, és Istennek a szíve ég azért, aki el van veszve. És szeretné azt, hogy az élet megoldódjon, és szeretné azt, hogy megoldás kerüljön a nyitott mondatoknak a végére, és ő szeretné beteljesíteni a vágyainkat, és ő folyamatosan ezért ég. Ez azért nagyon fontos, mert mindjárt megbeszéljük azt, hogy ha mi más emberekre ránézünk, akkor hogyan látjuk őket, mert Isten így néz rá arra az emberre. Ezt a puzzle-t megbeszéltük. Szóval, hogyha látsz egy helyzetet, akkor, vagy egy másik embert, akkor a hiányt látod-e benne. És ez az, ami nekem kifejezetten kihívás is csomószor, hogy a puzzle-ből a hiányzó darabot nézem, vagy látom, és ez nem jó. Ebben kell fejlődni, nem kell, szeretnék. És az is kérdés, hogy a megoldást nézem-e. Tehát, hogyha például meglátok egy hiányt, vagy egy olyan darabot, ami még nincs ott, akkor azt nézem, hogy ez nincs ott, vagy pedig meglátom, hogy ez nincs ott, és közben tudom, hogy erre van egy megoldás, mert Istenben van megoldásra. És éppen ezért koncentráltok arra, hogy oké, itt van az, ami még nincs itt, és viszont van egy megoldás, amit Isten már elkészített, még akkor is, hogyha nem tudom, és ez meg lesz. És arra is nézhetek, amerre majd menni fogok. A megoldás felé fogok menni, a fejlődés felé fogok menni, és hogyha ránézek a hiányzó darabra, ami még nincs, ami még fáj, ami nem jó, akkor nézhetem azt, hogy van megoldás, még akkor is, hogyha nem tudom, és valamerre én fogok menni, mert egyébként én szeretném azt, hogy ezt megoldódjon, Isten meg nem sokkal-sokkal jobban szeretné, úgyhogy ezt meg fog oldódni. Szóval, hogyha ránézel a másikra, kit látsz? Mit látsz? A perspektívát látod-e? Látod-e azt a jövőt, ami felé fejlődni fog ő? Mert az Isten, ugye ott van a szeretet himnuszban, az 1 Korintus 13-ban, hogy mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Tehát veled kapcsolatban Isten mindent hisz. Tehát magyarul kinézi belőled. Ő azt, ha rád néz, azt a perspektívát látja, hogy hova fogsz te még eljutni ő vele. Mert ő ugye segít, ő felruház, felhatalmaz, mindent megad hozzá, és látja azt, hogy te 5, meg 10, meg 20, meg 30 év múlva hol fogsz tartani, mert ő tudja, meg látja, és ő azt nézi, hogy te hova fogsz majd kerülni. És ő ezzel a perspektívával néz rád. Tehát ő már eleve kinézi belőled, hogy te hol leszel majd, és ő ezt a belőled való kinézést, mivel már nála nincsen idő, ezért ő ezt már úgy tekinti, mint ami már most a tiéd. Tehát ez tudja azt megélni, szerintem, hogy látja benned a perspektívát. Magyarul ott van benned az, amivé fogsz válni. És ő így néz rád. Látja már benned azt, ami még nincs. De lesz. Mert ő segíteni fog, fejleszteni fog, és ott leszel. Még hogyha most ott nem vagyok, akkor is ott leszel. És amikor te ránézel egy másik emberre, akkor látod-e a megajándékozottságát? Az, hogy ő egyébként neki van talentuma, hogy éppen bajod van vele, akkor is van egy megajándékozottsága. Van egy olyan szikra benne, ami az Istentől van, amit az Isten ki fog bontani. Maximum nagyon sok szemét van rajta, rárakódott ilyen lepedékek, ürülékek, meg ilyen halmok, amiket egyébként ő neki tök jó lenne lepucolni az életéről, abba hagyni dolgokat, befejezni, nem csinálni ezt, azt, amazt. De az Isten, ha ránéz arra az emberre, akkor azt a sok szemét alatt lévő szikrát látja meg, a perspektívát. Nagyon fontos. Hogyha ránézel a másikra, akkor láthatod azt is, amiben már eddig is fejlődött, hogy egy csomó mindenem már átment, és már sokkal jobb, mint eddig volt. És ezt viszont te döntöd el, hogy amikor ránézel a másik, még mindig csak öt jellegére, akkor látod-e benne azt a fejlődést, ami már eddig is végigment. Jó? Hogyha valaki látsz, aki mondjuk, tegyük fel azt, hogy mondjuk te hívő vagy, meglátsz egy másik embert, aki nem hívő, és akkor így rengeteg embernek van ilyen reakciója, hogy így, hát, ő nem Istennel él. Éppen ezért tág, 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 egy csomó minden. És így fogja a fejét, és csalódott, és reménytelen, és nem tudom, mert hogy ő úgyse. És ez nem jó. Ez nem Isten szerinti hozzáállás egyáltalán. És pont a héten találkoztam egy olyan jelenséggel, amikor egy ember ránézett a másikra, és baromi mérges volt rá, nagyon neheztelt, nem ismeri Istent, soha nem is fogja, stb. Nem jó. Nem jó hozzáállás. Ez kérdés, hogyha ezt tapasztalod magadban, hogy ó, ő nem hívő, ezért nem nézem ki belőle ezt, meg azt, meg amazt, mert ő úgyse, ez egy olyan kérdőjes hozzáállás, amit leginkább abba hagyni kéne. Tényleg. Mert a problémát látod-e benne, vagy azt a lehetőséget, hogy ő megismerheti Istent. És akkor viszont, hogyha van az ő életében egy lehetőség arra, hogy ő megismerje Istent, akkor imádkozzál. Akkor menjél oda, beszéljen neki Istenről, vagy kérd Istent, hogy küldjön hozzá valakit. De ne úgy nézd őt, ahogyan most van. Mert abban még ő is nagyon szenved. Értitek? Nem élvezi ő se, Istennek a szíve vérzik érte, stb. Te se úgy nézd, mint aki megvan állva ott, ahol most ő van. Éppen ezért az is kérdés, hogy kész vagy-e őnek Istenről beszélni? És az ne akadályozzon meg, hogy úgy se érdekli, hogy úgy is bezár, hogy nem nyitott, és ez ne akadályozzon, hanem inkább kérdezd meg Istent arról, hogy hol van az a pont, ahol neki szüksége van rá, hol van az, ahol az Isten megoldása becsatlakozhat az ő életébe. És helyezkedj bele abba a környezetbe, abba a millióbe, abba a közegbe, ahol ő van, és érezzél együtt vele nagyon-nagyon mélyen, hogy hol van az ő életének a legmélyebb fájdalma, a legmélyebb kérdése, a legmélyebb megoldás után ordító helye, hol van az a seb, amit Isten be tudna gyógyítani, és Istennek mindenre van megoldása az ő életében. Nem tudtak idehozni egy olyan embert, akinek nem Isten lenne a megoldása. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy senkivel kapcsolatban ne add fel. Akármilyen katasztrofális a másik embernek az életvitele, az élete, a hozzáállása, a keménysége, a zárkózottsága, az elutasítása, nincs az elutasítottsági fal vagy erődítmény, amit az Isten ne tudna lerombolni. És erre ugye rengeteg sok bizonságunk van. Szóval, ha valakivel nem egyszerű a kapcsolatod, akkor az a kérdés, hogy tudsz-e neki Istenről beszélni. Egyszer a kedvenc tanítónktól hallottuk azt, hogy tudjuk-e, és tudod-e, ha bejön mondjuk ide egy gyülekezetbe, akkor tudod-e neki az örömhírt hirdetni? Mert akármennyire is utálsz valakit, ami egyébként nem az Istennek az útja, de mindegy, nem, hogyha ide bejön, akkor hajlandó vagy-e, vagy az életed akármelyik területén hajlandó vagy-e vele az Istennek az örömhírját megosztani, mert hogyha annyira utálod, hogy még erre s vagy hajlandó, akkor nagyon rossz úton jársz. És nem azt mondom, hogy bármelyikünk így van ezzel, hanem csak azt, hogy valaha így lennénk, és ezen kapnánk magunkat, akkor az egy piros lámpa, hogy figyú, túlságosan be vagy feszülve, jó? Túlságosan be vagy rárágva, és Isten nem így áll hozzá, viszont választhatod azt, hogy így állsz hozzá. Szóval, hogyha ránézel a másikra, akkor kit látsz? Van egy olyan ige, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, és igazából a másik életét, akármilyen gázul viselkedik, akármilyen katasztrofális az élete szerinted, és rosszul csinálja, és nem így kéne, és stb. Stb. Van ez az ige, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, mert ugyanaz az ítélettel lesz megítélve, mint amivel te ítélsz, meg van ez a gerenda, meg a szálka, tudjátok, hogy a saját szemedben a gerendát nem veszed észre, a másikiban a szálkát már rögtön kiszúrod, pedig ott a tiédben a gerenda. Szóval, simán lehet, hogy nem vagyok egyáltalán jobb, mint ő. Abszolút lehetséges az is, hogy nem tudom, hogy ő miért van így, ahogyan van. Egy csomó nagyon gázul viselkedő ember, aki egyébként szétrombolja a környezetét, nem hiába van úgy, ahogyan van, és hogyha ott lennél az ő cipőjében, nem éreznéd jól magad egyáltalán. Valamiért olyan lett, amilyen lett, és nem jó kedvében. Valószínűleg ő is szétsérült, és úgy lett olyan, amilyen lett. Ez lehet, hogy rád is nagyon rossz hatással van, ez előfordulhat, de ne ítéld el. Isten sem ítéli el. Folyamatosan bízik abban, hogy és várja azt, hogy mikor lesz már ő jól. Így álljunk hozzá. Hogyha ránézel a másikra, akkor látod-e Jézust? Látod-e benne azt, aki mondjuk ugye mondja Jézus, hogyha bemész egy beteget meglátogatni egy kórházba, vagy egy akármilyen helyre, akkor Jézust látogatod meg. Hogyha inni adsz egy szomjazónak, Jézusnak adod az innivalót. Látod-e a másikban Jézust? Az embereknek reményre van szükségünk. Na, az a, még, amit szeretnék elmondani, jó, ezeket most kihagyjuk, hogy ki tudja azt, hogy hol volt a bárkán, Noé bárkáján az ablak? Fizikailag. Hol helyezkedett el? Fönt. Így van. Itt van ez az ige. Ezt mondta Isten Noénak, csinálja ablakot a bárkán, és egy könyöknyire hagyd azt felülről. Tehát magyarul volt a legteteje a bárkának, és onnan egy könyök, az mondjuk így ennyi 40, nem tudom, ennyit enti. Ott volt az ablak. Itt van egy kép, egy ilyen rekonstrukció, ezt Amerikában csinálták meg, megcsináltak a bárkát, elvileg nagyjából így nézett ki. És ténylegesen az oldalán nincsen ablak. A tetején van ablak, és amikor például már lement az egész az önvíz, akkor kinézett ugye Noé a bárkából, és mi fölfelé tudott nézni, és nem az árvíznek, meg az áradatnak a pusztító hatásait nézte, hogy mennyire katasztrofálisan szétrombolódott az egész föld, az, hogy még nincs, még mindig milyen száraz föld, stb. Csak fölfelé tudott nézni. Ez lehet egy szimbólum a mi életünkben is, hogy folyamatosan nézzünk fölfelé, ne a problémára, ne a pusztításra, amit okozott az özönvíz, hanem nézzünk fölfelé Istenre. És az utolsó, amit szeretnék megmutatni, az az, ami egy kicsit összefoglalja az egész kérdéskört, hogy kinek a szemüvegét veszed föl. Mind az enyém, ne aggódj. Szóval, van egy olyan szemüveg, ami fekete, és most itt felveszek pár szemüveget. Szóval felvetted a sötét szemüveget, amin keresztül minden fekete, sokkal sötétebb, és reménytelen. És van, hogyha ezt veszed föl, ez nem az Istennek a szemüvege, ez a gonosznak a szemüvege. Azt hazudja neked, hogy a dolgok sokkal sötétebbek, mint amilyenek. Pedig nem olyan sötétek. Tessék? Igen, de most ez egy ilyen kép, érted? Aztán van egy olyan szemüveg, ez a sárga, amiben viszont minden sokkal világosabbnak tűnik, és minden olyan nagyon ragyogó. Ezt, amikor az ember leveszi, akkor kifejezett csalódottság. Na, az Isten így látja. Neki szerintem legalább sárga a szemüvege. Tehát ő sokkal fényesebben látja még a mostani dolgokat is, nemhogy a jövőt, mint amennyire te. Aztán van egy olyan szemüveg, amin vannak virágok, és hogy vidáman, örömteli módon nézem el a jövőt. Én azt javaslom, hogy az Istennek a szemüvegét vegyük fel. És hogyha bármikor azon kapod magad, hogy a gonosznak a szemüvege került rád, hogy nem valamiért felvetted, mert bekamuzott valamit, felvetted ezt a szemüveget, és ezen kapod magad, hogy hú, ez nagyon sötét, akkor vedd észre, vedd le, és ez egy döntés, és tudatosan vegyed fel az Istenét. Nagyon fontos. És éppen ezért felveszed, és tényleg máshogyan fogod látni az embert, a helyzetet, magadat, meg mindent. Még ezzel kapcsolatban nagyon sok mindent szerettem volna elmondani, de sajnos lejárt az idő. Úgyhogy, ha azon kapod magad, hogy nem jó a szemüveged, akkor kérdezd meg, hogy ki beszél most belőlem? Gonosz beszél belőlem? Az elkeseredettség beszél belőlem? A kárhoztatás, a vádlás beszél belőlem, és ezáltal egyébként a gonosz beszél belőlem, azért, mert valamit bepuszíltam, és ezt, akkor ezt nyomom. Nem jó. Hagyd abba. És vedd fel azt, ahogyan Isten látja, és nézzél rá úgy, imádkozz érte úgy, menj oda hozzá úgy, beszélj hozzá úgy, mint amit tele van reménnyel, és tele van a fejlődés lehetőségével és a perspektívával. Jó? Légy szíves, csináljátok ezt, és hogyha ránéztek magatokra, lássátok Jézust, ha ránéztek a másikra, akkor is Jézust lássátok, vagy pedig az elveszett embert, akiért Jézusnak a szíve abszolút egyfolytában ég. És egyébként pedig, ha meg a helyzeteket nézitek, akkor megnézzétek Jézust, ugyanúgy, mint ahogyan a Péter, amikor vizen járt, akkor egészen addig járt vizen, amíg Jézus nézte. És amint ránézett a problémákra, akkor egyből elkezdett süllyedni. Jézus ott volt, egy karnyújtásnya volt, mert azonnal megfogta és kihúzta, és semmi gond, ki fog téged húzni, Jézus, nincsen ezzel gond. Csak a természet felett életet, meg egyáltalán az életet, Istennel akkor fogod jól élni, hogyha közben Jézus nézed. Úgyhogy nézhetsz a hullámokra, viszont nézhetsz Jézusra is, és akkor viszont vizen fogsz járni. Úgyhogy jó vizenjárást kívánok mindenkinek a megfelelő szemüvegben. Amen.